Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagybőjt negyedik vasárnapján Szent Lukács evangéliumából olvassuk a tékozló fiúról szóló példabeszédet. Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok meg az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolt a vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, és ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, mondta. Én meg itt éhen halok. Fölkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve, elébe sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak, hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlatborjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hiszen fiam halott volt, és életre kelt, elveszett, és megkerült. Erre vigadozni kezdte. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlatborjút, ugye a épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte, de ő szemére vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer se szegtem meg parancsodat, és te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd, de most úgy illet, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt, elveszett, és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Ez a példabeszéd az egyik legnevezetesebb Jézusnak sok-sok példabeszéde közül, és a Lukács evangéliumnak is kiemelkedően emlékezetes, hogy figyelemre méltó darabja. Nem is csoda. Manapság, ugye elsősorban hát arról beszélünk, ezek a magyarázók, hogy a itt elhangzó kérések olyan némaságból, hangzanak föl, olyan emberek fakadnak szóra, akik nem nagyon szoktak egymással beszélgetni, és hosszú időn át tartó csöndben keserednek meg, aztán akkor úgy kiszakad belőlük ezeknek az időknek a nyomása, és akkor kiderül, hogy mi lakik bennük, vagy mi él bennük. Én azt gondolom, hogy nem követünk el szentségtörést, ha egy kicsit gondolkodunk azon, milyen különös helyzetben vannak azok, akik a szereplői ennek a példabeszédnek. Ugye három férfi ember szerepel itt. Egy apa és két idősebb öcske fia, akik már lassanként maguk is felnőtt emberek. És ezeknek a együttélése, viszonya vett föl nehézségeket. Rászakad a fiatalabb testvérre a sok munka, ami fárasztó, és nem jó szívvel végzi, szabadulni szeretne tőle. És akkor szinte érzi az ember, hogy hosszú ideig gyűlkőzik ezzel a feladattal, és akkor nagy elszánással oda pattan az apja elébe, és elmondja, lesz, ami lesz, atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Érdekes ez, hogy kérésnek szánta, de szinte olyan követelés, a hangsúlyt nem érezzük, talán van benne valami kérlelő, de inkább a tömörsége azon nagyon súlyossá teszi, mint hogyha inkább felszólítás volna, mint könyörgés, vagy kérés. És milyen érdekes az apa, mit tesz erre, ahelyett, hogy megkérdezni, mit akarsz vele, vagy azt mondaná, hát micsoda, hogy jutott eszébe ez, beszéljünk róla. Ez elő szétosztotta köztük a vagyonát, némán, mint aki mélyen meg van sértve, el van keseredve, amiatt, hogy ilyen kéréssel, vagy követeléssel áteli a fia. De ha így van, hát akkor, ha a szívünk szakad is, vagy a másik testvér mit szól hozzá, nem törődünk vele, azt mondja, hogy szétosztotta köztük a vagyonát. Szűkszavúak ezek az emberek. Nem mondják el, hogy mit gondolnak, csak kiszakad belőlük valami, vagy megnyilatkozás is tetté válik, és nem látjuk a hátterét. A másik tárgyalói hófér sem egészen világosan, csak örül, hogy megkapta, amit kért. Hogy van ez? Én azt gondolom, hogy Jézus a példabeszédben nem arra akarta felhívni a figyelmet, hogy az érintkezésünkben legyünk tapintatosabbak egymással, hanem arra akart rámutatni, hogy ez az helyzet például, amivel ez a három férfi él, ez eléggé nyomasztó. És azért olyan nehéz, mert hogyha van egy, élne az anyjuk például a fiúknak, hát akkor a fiatalabb testvér azt a kéréssel, amivel az apja elé készül állni, hát az anyjához fordulna először, bebeszélgetne vele, hogy hogy van ez, mit gondolsz, vagy anyám, segítesz, vagy tanácson legalább, hogy is intézem el. És akkor elbeszélgetnének, ha az apjával nem mer elbeszélgetni az életek gondjáról. Hát még azt is megkérdezheti, hogy nem lehetne elmulatni egyet. Hiszen itt ülünk három férfi, és mi már nagyobbacskák vagyunk. Hát ránk férne, hogy barátainkkal lejöjjünk, megvendégeljük őket. Mi is elmenjünk vendégségbe hozzájuk. Nem. A keserűségek, vagy elégedetlenségek fölhalmozódnak ezekben az emberekben, és akkor úgy kirobban belőlük valami. És az apa sem, mondjuk kérleli, hogy én is gondoltam rá, nem jutott eszembe, öreg vagyok már, hogy az örökség ráadási részével te már kezdeni szeretnél valamit. Mondd el, segítenék neked, és akkor együtt maradunk, én is tanulok te tőled, a fiatalságodtól, te is én tőlem, az örege koromból. Hát, ezek mind cselekszenek, keserű szívvel esetleg, elkeseredettel, és akkor előbbre megy a dolog, de mégis kockázatosabb lesz az egész. Nem arról szól talán ez a példabeszéd, vagy nem arra figyelmeztet, hogy hát milyen nagy dolgok érlelődnek bennünk a némaságunkban is, és akkor legyünk ezekre figyelmes, és bízunk bennük, hanem arra, hogy ne éljünk némaságban, és ne várjuk meg, míg a elkeseredett bennünk lévő elégedetlenség felhalmozódik, és akkor robbanásszerűen nyilatkozunk meg egymás előtt, hogy aztán tarthatatlanná válik, az már fájdalmat okoz, erőszakos lesz, és így tovább. Talán ugye nem is annyira az a baj, hogy a mennyei atya megbocsát tékozó fiának, hanem rájön arra, hogy valahogy úgy élünk mi, ahogy nem jó együtt élni. Hát másképpen kellett volna, odaadom, de neki sincs elég bölcsessége, hogy elbeszélgessen a fiával, akivel évekig élt együtt, talán a gyászba feketedett az élete, vagy kedvetlenedett el. Tehát itt vannak a nagyfiai, beszélgessük. És mikor megjön a harmadik, vagy a második testvér, a harmadik férfi szereplő, hát ő a leginkább kárvallottja az egésznek, hogy haragszik már amiatt, hogy a fele örökség elúszott, és a öcsét is tulajdonképpen hagyta az apjának a gesztusa elveszni. Hát lehet, hogy ez a harmadik testvér se csak a sajátját félti, hanem egyszerűen azt is érezte, hogy az apja ügyetlen volt, mikor a testvérének odaadta a pénzt, nem gondolt rá, hogy az elherdálja. És akkor kellene, hogy másképp gondolkodjék, miért nem meri ezt megfogalmazni, hanem csak hazamegy, és akkor nem megy be a házba, ahol ott van a testvére, akit az apja boldogan visszafogadott, és meghallja a zeneszót és a táncot, és akkor ő megharagszik, és nem akar bemenni. Az atya jön, kérlelni kezdi. Megfordulnak a szerepek, akitől kérnének, az kérlel, és valami vereséget érzünk belőle. Holott valószínű, hogy a példabeszédnek a tanulságai ő számukra is fontosak, de a mi számunkra még fontosabbak. Az emberi élet válhat ilyen némává, ilyen ritka szavakból álló érintkezésekből élhetünk, de ezek nem emberhöz méltó dolgok. És nem csoda, hogyha elkeseredik, elmérgesednek a viszonyok, mert időben vagy okosan kell hozzáfogni azoknak a megbeszéléséhez, a jövőnek a megtervezéséhez. Megnőnek a gyerekek, akkor meg kell hallgatni őket. És hát valahogy hozzátartozik, három férfi között ez az egész megromolhat, de azért teremtett a Jóisten férfit és asszonyt, hogy egymás mellett legyenek. Egyik az egyikhez ért, másik a másikhoz jobban. Az édesanyja ért a hétköznapok nyelvéhez, ért a kimondott, félig kimondott szavakhoz, és vigasztalni tud, építeni, meggondolásra készíteni a szeretetével. Talán ezek a meggondolni valók, amelyek felhalmozódnak bennünk, és akkor nem csodálkozunk, hogy egy különleges élethelyzetet épített föl előttünk Jézus, de arra tanít, hogy ne az ilyen különleges élethelyzetekből vonjunk le életre szóló tanúságokat, hanem vigyázzunk egymásra, éljünk a családnak a teljességében, igenis hát figyeljünk a feleségre, az anyára, az asszonyra, a férfiak mellett, és amikor a magány vagy a egyszínűség be akar kapni bennünket, akkor idejében figyeljünk arra, hogy ne zárkózzunk bele a magunk keserűségébe vagy egyoldalúságaiba, hanem tudjunk szeretetben élni, és egymásra figyelni, egymástól segítséget kérni, még mielőtt végleges szándékainkat megfogalmaznák bennünk valami belső felháborodás vagy keserűség, azelőtt egymásnak kiölteni a szívünket panasszal egymás, nem is egymás ellen, a világ ellen, és tanulni vigasztalódást, tanulni megbocsátást, tanulni megoldáskereső igaz ügyességet egymásra figyelve. Hát talán akkor közelítjük meg leghelyesebben ezt a példabeszédet, ha mind ennek a fénycsóváját meglátjuk benne, vagy mögötte kigyulladni, és azután megköszönjük az Úristennek, hogy nem ilyen magányosságra teremtett, vagy nem csak szavaszegény embereket rak egymás mellé, hanem szavakra tanít, és segít abban, hogy a szavak révén megértsük egymást, ki tudjuk egészíteni egymásnak az életét, és együtt bölcsebbek legyünk, ügyesebbek az ő terveinek a felismerésében, megvalósításában is, és boldog, és áldozatos, és mégis értelmes életet tudjunk élni egymással. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.